Eredményes élettalálkozó 2012. augusztus 3-a. Kereszténység. Megdönthetetlen bizonyítékok.
Jó reggelt kívánok mindenkinek az eredményes élettalálkozón. Itt, akik a helyszínen vagyunk, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül. Tudjuk, hogy Rafi, hány országban van letöltés? 55 országban töltik le így az eredményes élet találkozó anyagait, és csak az a kérésünk, hogyha hozzáadott valamit az életedhez, ez, amit látsz és hallasz, hogy kérlek, adj valami visszajelzést, hogy melyik országban vagy, vagy hogy melyik üzenet szólt hozzád, és ez Sanyinak a szolgálata igazán, és vállaltam a megkövezésnek a veszélyét, hogy Sanyi megint nincs ez a rossz hír, mert Szlovákiában van előadni, meghívták, és azt hiszem ez egy egész jó mentség, és kérlek bocsássatok meg nekem, hogy megint én vagyok. Volt egy témánk a múltkor, a kereszténység, mítosz vagy valóság, ez egy hitvédelmi előadásnak a próbálgatása, és ma lenne a második része, és majd ebből összegyúrunk valami értelmes dolgot. De még mielőtt tovább mennék, szeretnék két embert bemutatni, a leginkább a nézőknek és a hallgatóknak, mert ti ismeritek őket, ők. Gyertek ide, léci. És most a kamera gazdátlanul marad. Azt a két férfit hívtam ide, akik a technikai hátteret szolgáltatják, és akik nélkül nem láthatnátok és nem hallhatnátok bennünket. És Petya, léci, te is gyere ide. Szabó Péter, aki az istenlétezik.hu-t csinálja. Gyertek, léci, gyere, Rafi, a rafael.hu, és Attila, régen a jóhír.neobase.hu, és most a velünk az isten.hu-t csinálja, és nekik köszönhetjük, hogy láthatjuk és hallhatjuk ezeket az előadásokat, és csak köszönöm nektek.
Hogy nekünk.
Köszönöm.
Dehogy nekünk.
Oké. És még mielőtt bármivel folytatnánk, hát imádkozzunk. És hogyha arra, tudod, ha most ezen csodálkozol, hogy itt szoktunk imádkozni, akkor csak szeretnék mondani, hogy nem vagyunk vallásos emberek. A vallás az soha semmi nem okozott még akkora pusztítást a világban, mint a vallás. És most lehet, hogy csodálkozol, hogy ezt mondom, mert hogy a kereszténység is egy vallás, de igazán a vallás egy külsőség. Tudod, kit érdekelnek a külsőségek? Beszéltünk erről a múltkor, hogy mi most azt fogjuk vizsgálni, hogy van-e valami igaz ilyen mögött az egész mögött, hogy a vallás az csak pusztán egy a lelkiismeretünk megnyugtatására szolgál, hogy vasárnap elmegyünk a templomba, és akkor lerendezünk néhány dolgot, és megnyugszunk, vagy pedig tényleg van egy olyan erő mögötte, ami megváltoztathatja az életünket, és ami gyökeresen egy másik ember csinálhat belőlünk. És hogyha arra gondolsz, hogy nem szeretnél más ember lenni, akkor csak gondolj arra, hogy hibásan működünk. Hogy én annyira szerettem volna mindig jó ember lenni. Volt a szívemben egy vágy, de hogy soha nem sikerült. Hogy vadásztam a tökéletes napot. Azt a napot, amikor nem ártottam senkinek, amikor nem voltak rossz gondolataim, amikor próbáltam úgy tenni a dolgomat, ahogy igazán kell. És tudjátok, mi a helyzet, hogy sosem sikerült a tökéletes nap. Sosem sikerült, pedig annyira akartam. Van-e bármilyen mögött, az egész mögött, ami segíthet nekünk ebben? A többi az rizsa. A többi nem számít. Oké? Úgyhogy az ima az nem más, mint... És most feltételezzük azt, hogy Isten létezik. Mert hogyha ő létezik, akkor az ima egy teljesen logikus lépés a részünkre. Az ima az beszélgetés Istennel. És nem a mi atyánk ki vagy a mennyekben, vagy ez a kántálás, nem ez a célunk, hanem a saját szavainkkal szóljunk a mindenható Istenhez, hogyha ez lehetséges. És meg fogjuk nézni, hogy igazán mi van e mögött. Úgyhogy engedjétek meg, hogy imádkozzam, és majd a végén el fogod tudni dönteni, hogy ez ostoba lépés, vagy logikus. Csak így a tisztelet kedvéért hajtsuk meg a fejünket, drága úrunk. Nem természetes dolog, hogy összejöttünk így egy páran. nem természetes dolog, hogy hallgatják és nézik az emberek ezt az egészet, az eredményes élettalálkozót, mert ez rólad szól, Jézus Krisztus. Ez rólad szól. Annyira kevesen ismernek téged olyannak, amilyen vagy. És azt gondolom, hogy ha az emberek ismernének téged, és tudnák, hogy mit jelent a kereszténység, akkor mindenki a te követőd akarna lenni. És az a reményünk, hogy tudjuk közvetíteni legalább az árnyékát annak, aki te vagy. Te vagy a mi reményünk, az egyetlen reményünk. És tudjuk, hogy itt vagy, és áld meg ezt az alkalmat, mutasd meg magad, Urunk, és szólj a szívekhez, mert ez a te nagy mesterséged, hogy a szívekhez beszélsz. Köszönjük, és a te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Oké, kereszténység, mitosz vagy valóság? A múltkori alkalommal beszélgettünk elég sok mindenről, de sok minden kimaradt. Igazán nem tudom, hogy mi történt. Volt egy jegyzetem, aztán elkanyarodtam, és csak így prédikálni kezdtem, úgyhogy nem tudom, talán ez így volt rendben akkor. De arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha tennénk egy próbát. Úgy értem, hogy a Bibliáról fogunk beszélgetni. Ez az a könyv, ami Petya és én is beszéltünk arról, hogy a világ legüldözöttebb könyve volt, és most is az. Ugye az első 300 században megpróbálták a Bibliát elpusztítani, aztán azt követő századokban, amikor a kereszténység államvallás lett a Római Birodalomban, akkor csak egyszerűen nem fordították le az adott népnek a nyelvére. És latinul folytak a missék. És ez így volt, tudod, a 19. századig, sőt, még a 20. században kezdődött csak az, hogy igazán saját nyelvű missék voltak. Luther Márton volt, aki elkezdte lefordítani a Bibliát egyébként a reformációnál. De nem is ez a lényeg, hanem hogy mi van ebben a könyvben, ami különlegesség, amit szeretne a világ elrejteni előlünk. És erről fogunk leginkább beszélni. Hogyha Isten létezik, és úgy éled az életedet, hogy ezt figyelmen kívül hagyod, akkor annak köze van az életed minőségéhez. Sikerorientált világban élünk. Mindenki sikeres szeretne lenni. De figyelj, hogy lehet sikeres akkor, hogyha teszem azt, Isten létezik, és te nem veszel tudomást róla. Tudod, létezik ez, hogy ateizmus. És igazán egyikünk sem úgy született, hogy hívő lett volna. Ezt megfigyeltétek? Erről fogunk majd beszélni, talán eszembe jut, hogy mi ennek az oka. Senki sem úgy születik, hogy hívő. De hogyha ateista vagy, csak az üzenetem, hogy illetve egy kérdésem van hozzád, hogy jól átgondoltad, hogy miben hiszel? Mert hogyha tényleg a véletlen termékei vagyunk, és most igazán nem a vágyainkról beszélünk, hanem a valóságról. Ha tényleg a véletlen termékei vagyunk, akkor nem vagyunk többek, mint nagyon bonyolult biomechanikai gépezetek, és nincs semmiféle jogod. Tudod, ha valami jogtalanság történik veled, akkor nem mondhatod azt, hogy ennek nem szabadott volna velem megtörténnie. Semmiféle jogod és privilégiumod nincsen. Hogyha igaz az evolúció elmélet, akkor semmi értelme nincs az életednek. Nem tudom, hogy ezt végig gondoltad-e logikusan. Az evolúció elmélet a halálra determinál bennünket. Azért születünk, hogy meghaljunk, és ezzel ellen nincs jogod lázadni. Ezt érted? De ugyanakkor van valami az emberben, és most szeretném megvizsgálni az embert és a világunkat, hogy mik vagyunk mi, hogy néz ki a világunk, és utána nézzük meg, hogy ez a könyv mit mond róla. És hogyha hasonlóságot vélünk felfedezni, akkor érdemes ezzel a könyvvel foglalkozni. Ha nem, akkor dobjuk ki az ablakon. Akkor ez csak, vagy ne dobjuk ki, de tegyük a többi történelmi könyv mellé. Oké, egy jó mítosz, de semmi több. Ha használjuk emberként azt a szót, hogy örökké. Nagyon sokszor, tudod, örökké szeretni foglak. Megismerkedek egy lányal, örökké szeretni foglak. Az a rossz hírem, hogy számodra nincs örökké. Tudod, ha nem hiszel Istenben, akkor neked 70-80 éved van. Kérlek, ne használd ezt a szót, hogy örökké. Nincs értelme. Tudod, örökké. A lázadunk a halál gondolata ellen. és azt mondjuk, hogy ez igazságtalan. Hatalmas emlékműveket emelünk magunknak. Akinek van pénze, az nagyokat. Szeretnénk nyomot hagyni. Szeretnénk, hogy emlékezzenek ránk. Miért van az ember szívében az a vágy, hogy örökké éljen? Hogy a halál nem természetes? Csak azért, mert az ember a Biblia szerint örökké valónak lett teremtve eredetileg. A mostani formánk egy eltorzult forma. Az ember nem ilyennek lett teremtve. Egy beteljesületlen, üres létezésünk van Isten nélkül, ezt mondja a Biblia. Nézzétek meg, mi folyik a világban. Valakivel beszélgettem, hogy sok emberrel beszélgettem, és nagyon sokan nem szeretnek szembenézni a tragédiákkal. És azt mondják, hogy a keresztények át, hogy mit is mondott nekem valaki, hogy te le akarod járatni az emberiséget. És mondom neki, figyelj, ehhez nem kellek én. Nézzük meg a 20. Figyelj, nézzük meg, legyünk őszinték, nézzük meg a 20. századot, hogy mi történt. És csak három dolgot fogok említeni, mert nem ez a témánk. Első világháború 18 millió halott. Második világháború 55 millió halott. A kommunizmus összáldozatainak száma 100 millió ember. És nem beszéltünk a koreai háborúról, az atombombákról, amik elhamvasztottak azonnal több tízezer embert, és nem beszéltünk, tudod, 56-ról és a szerbiai tömegmészárlásokról, a holokausztról, tudod, rengeteg mindenről nem beszéltünk. Mi történik itt? Tudod, szemléljük magunkat. Kik vagyunk mi? Van egy kettősség az emberben. Van egy nagyszerűségünk, ami tagadhatatlan. Tudod, a művészetek, a tudományos kutatások. Figyeljetek, a hőstettek. Miért vesszük le a kalapunkat egy hőstett előtt? Oszkár Schindler, aki megmentett 1200 embert. Miért nézünk fel Hunyadi János győzelmeire? Miért mondjuk azt, hogy micsoda fantasztikus ember volt Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, hogy az egész vagyonát a haza javára fordította? Vagy a dédapja, aki mind halálig harcolt, és nem alkudott meg Szigetvárában. Figyelj, őrültek voltak. Hogyha Isten nem létezik, őrültek voltak. Tudjátok miért? Mert ők hittek egy abszolút erkölcsi mérce létezésében. Hittek abban, hogy van becsület, hittek abban, hogy van hűség. Hogyha az evolúció igaz, ez mind értelmetlen. Oszkár Schindler egy vesztes volt, Hunyadi János egy őrült volt, Zrínyi Miklós egy kötözni való bolond volt. Hogyha nem létezik abszolút erkölcsi mérce, akkor ezek az emberek őrültek voltak, és mindenkinek úgy kellene élnie, hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Akkor legyünk hedonisták. Legyünk hedonisták. Mi értelme mindennek? És van, aki azt mondja, hogy tudod, a szenvedés összeegyeztethetetlen Istennel. Hogyha Isten létezne, akkor nem lenne jó, akkor nem lenne rossz a világban. De figyeld az állítást. Azzal, hogy azt mondod, hogy van rossz, azzal feltételezed azt, hogy van jó is. Jól gondolom? Hogyha van jó és rossz, akkor kell lennie egy erkölcsi mércének. Oké? De hogyha van egy erkölcsi mérce, akkor lennie kell valakinek, aki ezt felállította. Tehát azzal, hogy azt állítod, hogy van rossz a világban, bebizonyítottad, hogy Isten létezik. Ez egy filozófiai bizonyítás. Figyelj! Kérlek, ne érts félre, nem megmondó emberek vagyunk. Nem szeretnénk tetszelegni nem tudom milyen bölcsnek a szerepében. Egy vérből vagyunk teljesen, ahogy a Dzsungel könyvében van. Emberek vagyunk, közös a sorsunk, és mi találtunk valamit. Nem azért, mert okosabbak vagyunk, nem azért, mert bölcsebbek vagyunk, hanem ez valahogy így történt, hogy találtunk valamit, és elég, azt hiszem igen, hogy elég őszinték tudtunk lenni magunkkal, és meg tudtuk hajtani a fejünket az igazság előtt. És mondtam, hogy az igazságot nem nekünk kell kitalálnunk, csak az igazságot meg kell találnunk, és el kell ismernünk, és ez az alázat, amit ez a világ kiirtott a modern emberből, az az alázat. Tudod, csak néhány szlogen csak rólad szól, mert jár neked. Tudod, csak te számítasz. És most sorolhatnám a reklámszövegeket. Mire irányul minden, hogy legyél büszke? Hogy tudod, hogy valósítsd meg magad. Hiszen, hogyha nem létezik Isten, akkor mi más lehetőséged van? Nincs választásod. Ha Isten nem létezik, akkor te csak előre futhatsz. Valósítsd meg magad, tudod, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. De figyelj, hogyha nem tudom, hogy meddig mentél el az önmegvalósításban, nem tudom, hogy mennyire keményedett meg a szíved, hogy meg tudod-e még hajtani a fejedet valaki előtt. És a legtöbb ember sejti, hogy van Isten. Figyeljetek, a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy ateista, vagy nem hiszek semmiben, sejti, hogy van Isten. És római levélben, csak eszembe jutott, jó ég, már megint nem azt mondom, amit akarok, de menni fog egyébként, tényleg, itt a jegyzetem. Mindjárt. A római levélben Pál apostol, figyeljetek, a Biblia vág, mint a borotva. Vág, mint a borotva. És nem tudsz úgy hozzányúlni, ha kritikus vagy, hogy ne sebezze meg a kezedet. Egyszerűen, tudod, ezt mondja Pál apostol, mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiban megértetvén megláthatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Jó, ez Károli fordítás, és most gyorsan lefordítom, hogyha esetleg ez a idegen volt számodra ez a szöveg. Pál apostol azt mondja, hogy ha csak körülnézel, ha kimész az utcára, és körülnézel, akkor tudnod kell, hogy Isten létezik. És emiatt nincsen semmiféle mentség a számodra. Hogy érted ezt? Tudjátok, én úgy találtam meg Istent, hogy elgondolkodtam azon, hogy léteznek ilyen bonyolultan működő rendszerek, mint ami a Föld, vagy az univerzum, vagy akár az emberi test. És nem ez a témánk, csak három gondolat, hogyha ateistaként nézed, vagy ha akár ennek a tudományágnak, tudod, a fizika, a biológia, vagy akármelyiknek a művelője vagy tanítod, csak kérlek ezen a három mondaton gondolkozz-e, mert ez szétzúzza az evolúció elméletet. Egy, a csak létezés hozhat létre létezést. A semmiből soha nem jöhet létre semmi. A semmi, azt tudod, mi meg se tudjuk mutatni. A semmit nem tudjuk megmutatni, mert az mindennek a hiánya. A semmi nem létezik, hanem csak egy fogalom, amit kitaláltunk arra, hogy tudod, hogy valami nem létezik. Honnan van az anyag? Honnan van ez a pulpitus? Honnan vagyunk mi? Honnan van az univerzum anyaga? Nem tudod megmagyarázni. Semmiből, tudod, ezt ma meg tudod figyelni? Meddig kell ülnöd és koncentrálni egy asztalnál, hogy létrejöjjön valami? Tudod, a tudomány megfigyelésekre épül, a tudomány empirikus, különben csalás az egész. Tudod, azt mondta Ravi Zakariás, hogy ha a logika tényei nem vonatkoznak a valóságra, akkor menjünk a bolondok házába. Ennyi. Tudod, ha tudós vagy, és esetleg gondolk, tehát tudod, és kinevetsz bennünket, akkor kérlek, hogy válaszold meg azt, hogy semmiből hogyan lesz valami. Oké, élettelenből hogy lesz élő? Itt van ez a pohár. Tudod, meddig kéne várnom ahhoz, hogy ez így elmásszon, vagy ebből legyen valami élőlény? A véletlenek szerencsés sorozata vajon előidézhet-e egy élettelen anyagból bármiféle élőt? Tudod, a válaszom az, hogy nem. Mert hogyha azt mondanám, akkor el kéne, hogy vigyenek, mint bolondot. Oké? És van még valami. Rendezetlenből. Soha nem jön létre rendezett. Tudod, felrobbant a világegyetem, nagy boom, aztán utána összerendeződött minden, a galaxisok, a naprendszerek és minden. Igazán. A termodinamika második főtétele cáfolja ezt az elképzelést. Az entrópia működik a világunkban. Azaz minden a rendezetből a rendezetlen felé halad, majd csak keres rá erre a főtételre. Tudod, ez olyan nem főtételre, hanem főtételre. Oké. Jó? Oké. Csak... De segítettem. Magamnak. Tudod, nagy rendetlenség van a lakásban. Tudod, mennyit kell várnod rá, hogy ott rend legyen. Tudod, veszel egy... Tessék? Na jó, hát van feleséged, Rafi. Így könnyű. Ha Timi, ez elő szokott fordulni, hogy rendetlenségből rend lesz? Így magától? Nem. Oké. Köszi. Figyelj, veszel egy rozsdás autót a roncstelepen, és betolod a garázsba. Akkor ha vársz mondjuk 100 évet, az elég hosszú idő. De nem élünk tovább, még addig se. De szerinted abból lesz egy új autó? Ha nem, akkor figyelj, akkor butaságba hiszel. Tudod, amikor leülünk valakivel beszélgetni, Sanyival, vagy Petivel, vagy akárkivel, és néha vannak gúnyos mosolyok, ilyen, tudod, elnéző pillantások, hogy tudod, így szintén megsimogatják a fejünket, de tényleg hiszel Istenben, na ne csináld. Kivétel nélkül megváltoznak az emberek egy ilyen beszélgetés után. Már nincsen mosoly, már tudod, már nincsen ilyen megértő pillantás, hanem vagy megdöbbent emberül, vagy egy rémült emberül velünk szemben. És igazán a rémület, és erről szeretnék beszélni, csak két mondat, és utána tényleg itt a jegyzetem. Ha valaki hisz valamiben, és tehát nincs átgondolt ateista, ez butaság volt tőlem, nincsen átgondolt ateista ember, aki átgondolt az életfilozófiáját, de ha elvesszük valakitől a világképét, és rámutatunk arra, hogy ez butaság, akkor meg fog rémülni. Tudod, akkor nem marad semmije. Akkor nem marad semmije. És ezt sosem szabad csinálni. Úgyhogy gondold át a világképedet, és szeretnék mutatni egy másikat. De úgy szeretnék mutatni, hogy ne fogadd el kritikátlanul. Az tilos. Tudod, nem hiszékeny emberek akarunk lenni, hanem hívők. Nem mindegy, hogy miben hiszel. Mert amiről beszéltünk, hogy ha tényleg egyetlen dobásunk van, ha tényleg elszúrhatjuk örökre az életünket, akkor érdemes megnézni, tudod, hogy miben hiszel. Sanyi szokta mutogatni, hogy pohár víz, tudod, van két pohár vized, most gondoljatok ide még egyet, és az egyikben azonnal ölőméreg van, és nem látod, akkor melyiket fogod kiinni, hogy így megkóstolom az egyiket. Dehogy is megpróbált kideríteni, melyikben van a méreg. De tudjátok, mi a baj velünk emberek, hogy nem vesszük komolyan magunkat. Nem vesszük elég komolyan az életünket. Nem tulajdonítunk akkora értéket az életünknek, mint amit a Biblia tulajdonít neki. Meghúzzuk a vállunkat, beszélgettem emberekkel, de aztán mi van, ha elszúrod? Semmi, akkor tévedtem. Igazán? Ennyit ér az életed? A kereszténység vagy válasz mindenre, vagy a legnagyobb tévedés, vagy a legnagyobb lehetőség, vagy egy ostobaság. Tudod, ezt el kell tudnod dönteni önálló emberként. És akkor tényleg, ateista szónok kézikönyvéből szeretnék idézni. Ha Isten létezik, akkor ennek kell, hogy bizonyítéka legyen, olyan jelek tárulnak elénk, amelyek ehhez a következtetéshez vezetnek. Igen, rengeteg jel van, beszélhetnénk a régészetről, a geológiáról, a csillagászatról, mindenről beszélhetnénk, de most én szeretném ezt kihegyezni a Bibliára, és azon belül is a proféciák rendszerére. A Biblia azt állítja magáról, hogy Isten teljhatalmú kijelentése, és ez azért érdekes, mert sokan azt gondolják, hogy emberek mondják erről a könyvről, hogy tévedhetetlen. Nem, ezt a könyv állítja magáról elég sok helyen, csak egy 2 Timóteus 3.16-ban ilyen fura számokat is szoktunk mondani, fejezett számokat, hogy, és ezt azért mondom, hogy tud ellenőrizni otthon, hogy nem beszélünk butasságot. És még mielőtt ezt elolvasnám, bele fogunk menni a proféciákba, és szétboncolgatjuk, és megnézzük, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban mi a helyzet. Hogy ő tényleg az, akinek mondja magát, vagy csak egy, tudod, vagy csak egy legenda. És megnézzük, hogy utána mi következik ebből. Oké? Ez így jó lesz? Hm?
Jó.
Ha nem, akkor is én beszélek. Ne viccelek. Tehát Pál Timóteus 3.16, tehát ezt mondja Pál apostol, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát a Biblia állítja magáról, hogy teljhatalmú kijelentés, és ez azért elég merész dolog, ezt illene bizonyítani. A Biblia az egyetlen olyan vallási könyv, és tudom, hogy erről már hallottatok, de most beszéljünk még róla, sosem lehet az alapokat azt hiszem eléggé ismételni. A Biblia az egyetlen olyan vallási könyv, amiben beteljesült proféciák találhatók, se a Koránban, se a Védák könyvébe, mert Isten hitelesíteni akarta mondani valóját. Ki tudja hibátlanul megmondani a jövőt? Egyedül Isten. Senki fontosság az elvárás. Figyeljetek, a Bibliában több mint 3400 beteljesült jövendőlés van, és meg fogunk majd nézni néhány dolgot, de még mielőtt folytatnánk, a Biblia, megígértem, hogy megnézzük az ember és a Bibliának a kapcsolatát. Tudod, a Biblia azt mondja, hogy minden ember gonosz. És tudod, ez kemény beszéd. Róma Hol van? Róma 3:10-ben. Nagyon érdekes megfigyelni. És tudom, hogy van olyan romantikus elképzelés, hogy az embert a társadalom rontja meg, és jónak születünk. Ezt hallottátok már? Ki az, aki már hallotta? Oké, ez a felvilágosodásnak az elképzelése. Aki ezt írta, annak nem volt kisgyereke. Tudod, tudod, 2 éves kisgyerek összeveri a nála kisebbet. Tudod, láttam egyszer tudod, rokonunknak a kisgyereke állt a babakocsi mellett, abba feküdt a pár hónapos kis testvére, és azt hitte, hogy nem látja senki. Körbenézett, és így beleütött egyet a babakocsiba. Tudod, a kisgyerek meg ordított, és akkor azt mondja, a Baláska sír, segítség, anya, a Baláska sír. Tudod, hát egy 2 éves gyerek még annyira nem érintkezett a társadalommal, tudod, honnan van bennünk a gonoszság? Tudod, ez nagyon érdekes, és nagyon sokan tiltakoznak, hogy bűn, tudod, mi a bűn? A bűn nem egy következmény. Nem azért vagy bűnös, mert lopsz. Nem. Azért lopsz, mert bűnös vagy. A bűn egy állapot. És ebből következik, hogy nem tudod rendbehozni. Tudod, sok vallás és filozófiai irányzat próbálkozik azzal, hogy én majd jóvá teszem, igazán. De van egy baj, és ezt már mondtam, tudod, van az abszolút erkölcsi mérce, amiről mindenkinek tudomása van, de hívhatjuk 10 parancsolatnak is. Itt a 10 parancsolat, itt a vonal. Tudod, ha betartod a 10 parancsolatot, akkor csak a vonalig jutottál. Az alapelvárás. Nem tudsz jót cselekedni. Ezt értitek? Nem tudsz jót cselekedni, mert a 10 parancsolat betartása az alapkritérium. Innen indulunk. Ha egyetlen egyszer hazudsz, mínuszba kerültél, és sosem tudod helyrehozni. Oké, ez nagyon fontos dolog. Tudod, bűnösként születtünk, a bűn a Biblia szerint céltévesztést jelent. Görög íjász versenyeken használták, amikor lőtt az íjász, nem talált el a céltáblát, és azt mondta a bíró, hogy bűn. Tudod, azt mondja a Biblia, Róma 3:10-ben, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Ez kemény beszéd. És itt azonnal fel kell, hogy tedd a kérdést. Kinek az érdekében állt megírni a Bibliát? Te megírnál egy ilyet magadról? Az emberiség megírt volna egy ilyen könyvet magáról? A Biblia az egyetlen könyv, ami leplezetlenül bemutatja az ember természetét. Tudod, kinek állt érdekében? És néhányan mondják nekem, hogy az Ószövetség az egy zsidó kitaláció, és azt azért írták meg, hogy aztán ők lehessenek a választott nép. Tudod, és hogy az egy öndicsőítő mű. Figyelj, ha ezt mondod, sosem olvastál bele az Ószövetségbe. Látok, nem tudom, hogy megtalálom egy Jeremiás könyvébe. Jé, pont ott. Ott nyitottam ki. Igen, vannak ilyen véletlenek. Jeremiás könyvéből hadd olvassak valamit, ha azt gondolod, hogy a zsidók találtak ki az Ószövetséget. Oké? Most a zsidókra vonatkozó verset fogok olvasni. Ezt mondja a seregek ura, azaz Isten a zsidóknak. Íme én reátok küldöm a fegyvert, az éhséget és a dökhalát, és olyanokká teszem őket, amilyenek a keserű fügék, amelyek a rosszaság miatt ehetetlenek. És üldözöm őket fegyverrel, éhséggel és dökhalállal, és rettenetessé teszem őket a föld minden országára, átokká és csudává és szörnyűségé, és mindam a nemzetek gúnyává, amelyek közé kivetettem őket. És miért? Azért, mert nem hallgattak az én beszédeimre, azt mondja az Úr, amelyeket én üzentem nékik az én szolgáim a proféták által. A Jeremiás, 17-től 19-ig. Figyeljetek, a zsidó nép megír egy könyvet, amiben keserű fügéknek nevezi önmagát, átoknak, szörnyűségnek, és tudod, minden nemzetek gúnyának. Tudod, te megírnál egy ilyet? Mi volt a motivációjuk? És az egész Ószövetség szídja őket. Az egész Ószövetség keményen, az Isten keményen fenyíti őket. Miért? Tudod, miért? Mert Isten ellenségei voltak. A választott nép. Tudod, micsoda kontraszt? Hogy Isten miért választotta a zsidókat? Miért ők a kiválasztott nép? Mert Istennek szüksége volt egy ellenséges tanúra. Tudod, ha elmész a bíróságra, és tanúskodsz egy barátod mellett, akkor bíró Egy enyhe mosolyjal tudod, jó, vegyetek jegyzőkönyvbe, de nem érdekes. De hogyha van egy ellenség, tudod, az ellenséged azt mondja, hogy ez a fickó rendben van. Ez tényleg. Akkor mindenki oda fog figyelni. Tudod, a zsidók az egész életükkel tanúskodtak Isten létezése mellett. Fanatikusan másolták az írásokat, ami őket elítéli. Az életükkel védték, és nagyon-nagyon komolyan vették, ha hibáztak egy oldalban, az egészet kidobták. És majd fogunk beszélni, hogy a régészet messze menőleg igazolja az Ószövetség hitelességét, messze menőleg a sok ezer másolat és a másolatok egyezősége. De tudod, hogy nem állt érdekükben a zsidóknak megírni az Ószövetséget. Dehogy állt érdekükben, de mégis megtették. Oké. A Biblia bemutatja az ember romlottságát, és hogyha körülnézel a világban, akkor látni fogod, hogy rendben van minden? Hát szerintem nincs. És figyelj, hogyha kellően őszinte vagy, és van merszed hozzá, akkor meg tudod vizsgálni magadat? Hogy a gondolataidat, a tetteidet, tudod, sokszor a motivációidat, hogy mi van egy jó cselekedeted mögött? Hogy azért kapjál elismerést, hogy azért többen lássák. Ha csak tettél valami olyat, aminek az volt a motivációja, hogy valaki elismerjen, vagy hogy a lelkiismereteden könnyíts, tudod. És figyelj, itt nem ítélkezünk. Én elég problémás fickó vagyok. Tehát magamban nézve azt látom, hogy a Biblia igazat beszél rólam. Magamról olvasok. A Biblia bemutat minket, és azt mondja a világunkról, hogy vele ég romlott. Az előbb soroltam az adatokat, hogy mi történt a 20. században. Ugye nehéz lenne azt mondani, hogy a világ rendben van. A Biblia bemutatja a világunkat is, meg minket is, mint tudod, az egész romlott a velejéig. És erről beszéltem, hogyha itt, tudod, most azt mondanám, hogy sziasztok, és jó hétvégét, meg hello, akkor az baj lenne, mert bemutattuk azt, hogy reménytelen a történet. Te is reménytelen vagy, és a világ is. Tudod, hogy kérlek, ne hidd, hogy a világ rendbe fog jönni. Nem fog rendbe jönni. Nem fog. Tudod miért? Mert mi irányítjuk. Ez a helyzet. Minden egyre rosszabbá fog válni. De nem ezzel az üzenettel fogom befejezni, hanem hogy van remény. Hogy ez a könyv nem csak rámutat a hiányosságainkra, hanem ad egy megoldást is. Oké. A Biblia valójában egy üth történet. Bemutatja, hogy az ember elszakadt Istentől, és nemet mondott neki. Egyébként ezért van a legnagyobb támadás a teremtéskönyve ellen, mert ha elolvastad a teremtéskönyvet és megérted, és a szívedben el tudod fogadni, akkor mindenre magyarázatot találsz. Hogy honnan vagy te bűnös, hogy miért vagy az, tudod, hogy mi ez az egész, ami a világban folyik. Itt van benne a teremtéskönyvében azok, de most erről nem fogunk beszélni. Bemutatja, hogy az ember elszakadt Istentől, utána végig vezet a történelmen, mert az Ószövetség megjövendőli a világbirodalmakat előre, a babilonit, a mét perzsát, a görögöt, a rómait, és figyeljetek, beszél egy olyan világbirodalomról, ami most a szemünk láttára alakul. Az nem titok, hogy az Európai Unióról beszélek. A római szerződéssel lett ratifikálva, és jelenleg, tudod, egy elnyomó gépezetté kezd alakulni. Beszél az újjáéledő római birodalomról, a több helyen is a Biblia. Csak figyeljétek a híreket. Nagyon érdekes, amikor olvasod a híreket, megnézed a Jelenések könyvét és Dániel könyvét, a két profétikus könyvet. Az nagyon meredek, hogy a tudod, fedésben vannak a történések, és egy értelemben előre látjuk, hogy mi fog történni. Részleteket nem tudunk nyilván, de látjuk az erővonalakat, ahogy alakulnak. Oké. Aztán beszéljünk konkrétumokról, beszéljünk a proféciákról. Csak megemlítem, Ezékiel 26-ban a tíruszi jóslat. Nagy Sándor előtt egy olyan 150 évvel írta le Ezékiel a proféta. Na jó, nézzünk bele. Ó, meg is van. Oké, Ezékiel 26. Tírusz egy kereskedőváros volt, egy szigeten épült. Bevehetetlen volt pont emiatt, mert a tenger elválasztotta a szárazföldtől, körülbelül 1 kilométernyi tenger, és nagyon büszkék voltak, tudod, olyanok, mint mi, nagyon, nagyon gazdagok voltak, nagyon befolyásosak voltak, és Isten úgy döntött, hogy megbünteti őket. ezokáért így szól az Úristen, ímé, én Tírus Tereád megyek, és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger felhozza hullámait, és elhányják Tírus kőfalait, és lerontják tornyait, és levonszom még a port is róla, s kopasz sziklává teszem őt. Háló kivető helye lesz a tenger közepén, mert én szólottam, azt mondja az Úristen, és legyen a nemzetek zsákmánya. A Nagy Sándor töltötte be akaratán kívül ezt a proféciát, mivel ő nem is ismerte az Ószövetséget. És a következőt csinálta, a tengerparton állt az Ó-Tírus, egy város, az Új-Tírus volt a szigeten, lerombolta az Ó-Tírusnak a falait, és elkezdte behordani a tengerbe a törmeléket, és kevésnek bizonyult. És utána elkezdte legyalultatni a földet a város helyéről. És itt mondja a Biblia, hogy még a port is levonom rólad. Nagy Sándor 3 méternyi földet gyalultatott le, és 900 méteres töltést épített a tíruszi falakig, és ilyen, tudod, csak bevette a várost, és lerombolta. És mai napig sem, majd a Google-ön meg tudod nézni, a Google Maps-en, hogy nem építették újra a mai napig sem Tíruszt. És még a múlt században ott szárítgatták a halászok a hálóikat. De ez jóval, az kopasz sziklává teszlek, háló kivető helye leszel, és többi meg ne építsenek, mert én az Úr szóltam, ezt mondja az Úristen. Tudod, Isten előre megmondta, hogy mi fog történni, és pontosan bekövetkezett. Nagy Sándor, amikor vonult Jeruzsálem ellen, és ez nincs benne a történelem könyvekben, az ókori történetírók feljegyezték, de nem nagyon reklámozzák ezt, hogy amikor vonult Jeruzsálem ellen, akkor a papok álmot láttak, Isten szólt nekik, azt mondta, hogy a nagy király jön ellenetek, és öltözzetek fel a legszebb ruhátokba, vonuljatok elé ajándékokkal, és minden rendben lesz. Jó, nyilván nem ezt mondta, de most így egyszerű fordításban. És a papok fogták, kivonultak Nagy Sándor elé díszruhában, és Sándor, amikor találkoztak, letérdelt előttük. És a Pármenion, a hadvezér azt mondja, hogy Sándor, te térdelsz, aki előtt birodalma görnyednek. És Nagy Sándor fölnézett a földre, és azt mondta, hogy nem a zsidók előtt érdeltem én le, hanem az Istenük előtt. És bement Jeruzsálembe, és a zsidók behívták a templomba. Csak a templom udvaron várakozott, a pogányok udvarán, mert nem léphetett be pogány emberként a templomba, és kihozták neki az Ezékiel tekercset. És megdöbbenve nézte, hogy saját magáról olvasott. Néhány hetet öltötte be a proféciát a tíruszi ostromnál. És azt mondta Nagy Sándor, te jó ég, ez rólam szól. És mondtak a zsidók, hogy igen. És Nagy Sándor megdöbbent, és megajándékozta Jeruzsálemet, és nagy bátorságon ment tovább Indiába, India felé. Tudod, a proféciákat nem akarattal töltik be. Nem áll érdekükben betölteni senkinek se, senkinek. Tudod, Isten elrendelt dolgokat, és nem lehet megváltoztatni. De igazából ezt valahogy úgy csinálja, és ez nagyon érdekes, hogy eközben nem csorbul a szabad akaratunk. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, de szabad döntésed van. Tudod, ha ateista vagy, akkor tapasztalhatod, hiszen te nemet mondasz neki. Nemet mondhatsz a mindenható Istennek. Azt mondhatod, hogy te nem is létezel. Nem is létezel. Mekkora tisztességben van részünk. Tudod, beszéltünk arról, hogy minden atom Istennek engedelmeskedik az univerzummal. Egyetlen élőlény van az ember, aki dacol vele. Azért, mert gondolkodó lény, és a gondolkodásnak az egyik járulék a szabad akarat. Miért nem mutatja meg Isten magát? Sokan kérdezik, hogy hihessek benne, miért nem jelenik meg? Miért? Azért, mert nem tartaná tiszteletben a szabad akaratodat, csorbulna a döntésed. Ha őt meglátnád, nem lenne más választásod, mint leborulni és imádni őt, de az szeretet lenne? Nem, az kényszer lenne. Nincs más választásom. Tudod, ha megjelenik Isten, le kell borulnom előtte, de az nem szeretet. Tudod, ez olyan, mintha fegyverrel kényszerítek valakit, hogy gyere hozzám feleségül. Hát lehet, hogy igen, mond, mert fél, hogy tudod, hogy lelövöm. De Isten azt mondja, hogy dönts mellettem, és úgy kövess engem, hogy szeretsz. Tudod, ez egy hitbeli lépés. Úgyhogy egyébként hitbeli lépés az ateizmus is. Ne gondold azt, hogy nem vagy hívő, hogyha ateista vagy. Hívő vagy. Sőt, bocsáss meg, vallásos vagy, mert nem tudod bebizonyítani. Tudod, Isten nem létét bizonyítani lehetetlen. Lehetetlen. Nem rendelkezel a mindentudás képességével, vagy be tud bizonyítani. Az nem egy alternatíva. Aztán Dániel 9-ben a messiás jeruzsálemi bevonulását napra pontosan megjövendőli Dániel a 70 évhétben. És van erről egy videó, tartottam egy előadást Gödöllőn, a Visszavalósághoz munkacsoport felvételei között megtalálod a rafael.hu-n is, vagy az eredményes életen, azt hiszem, a Facebookon van az eredményes életnek egy oldala, ott is fenn vannak a filmek. Úgyhogy erről a 70 évhétről most nem szeretnék beszélni, csak annyit, hogy több száz év távlatából, azt hiszem 700 év távlatából Dániel próféta megjövendőli azt a napot, napra pontosan, amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe. Nem kell hozzá más, csak egy történelemkönyv és a Bibliád, és őszintesség. És van még egy profécia, ami mindenki szeme láttára teljesedett a 20. században. Az egyik legjobban súlykolt profécia, ami szinte minden profétai könyvben szerepel, ez pedig Izrael állam újra megalakulása. 1948-ban mindannyian a tanúi lehettünk. Ugye, és nagyon érdekes, hogy megjövendölték azt, hogy az Isten iránti engedetlenségük miatt a zsidók szét lesznek szórva a világban, és le lesz rombolva Jeruzsálem. Ez 70-ben részben megtörtént, Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér lerombolja Jeruzsálemet és deportálja a zsidókat. De aztán csak 137-ben a Barkóba felkelésnél, egy újabb zsidó felkelésnél, miután azt leverik a rómaiak, a halálbüntetés terhe mellett megtiltják minden zsidónak a belépést Jeruzsálembe. És szétszóratnak az egész világba. Most képzeld el, majdnem 2000 évig nincs templomuk, amihez annyira kötöttek, nem tudnak áldozni, tudod, nincs országuk, szét vannak szórva, megőrzik az identitásukat, megőrzik az írásokat, ugyanúgy másolják tovább, megőrzik a nyelvüket, az Istenhez való ragaszkodásukat, majd csak nem 2000 év után, 1948-ban ismét államot alapítanak. Egy holokauszt után, amikor a felüket kiirtották, kb. 6 millió zsidó embert. Hoppá, de ez hogy lehet? Hát csak úgy, hogy le van írva, és csak Jeremiásnál voltunk. Figyeljetek, azért lapozgatok, és azért olvasgatok egy kicsit a Bibliából, mert ez egy tabu könyv. Szeretném, hogy látnád, hogy mi ez a könyv valójában. Hogy mi ez a könyv valójában. Ez egy távcső a múltba, és egy távcső a jövőbe. Tudod, és egy nagyszerű tükör a jelenbe. Egy őrület, hogy ez a birtokunkban lehet. Ez egész, minél jobban megismerem a Bibliát, annál jobban csodálom. Régebben mindig úgy voltam valamivel, hogy minél jobban megismertem, annál jobban csalódtam benne. Tudod, annál kiábrándultabb lettem. De itt fordítva van a dolog. Jeremiás 31:10. Jeremiás 31:10. Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messze való szigeteknek, és ezt mondjátok, aki elszórta az Izraelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint pásztor a maga nyáját. És Jeremiás 30:3. Mert ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, az Izraelt és Júdát, azt mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyet az ő atyáiknak adtam, és bírni fogják azt. Sok híradás félti, senki nem félti Izraelt. Nagyon sokan ellene mennek. Tudjátok, hogy miért van ez? Ebben nem akartam belemenni, csak néhány szó. Összeesküvés elméletek, zsidó világuralom, tudjátok. Aminek van igazságtartalma. De van valaki, aki azt akarja, hogy gyűlöld a zsidó népet. És ez egy bukott angyal, Lucifer. És most ebben nem mennék bele. De csak az, hogy gondolkodj el a történelmen, a zsidó üldözéseken. Gondolkodj el a holokauszton, ahol majdnem kiirtották őket. Kinek lehet az érdeke az, hogy megsemmisüljön a választott nép? Sátán érdeke. Ha nincs választott nép, nem tud visszajönni a messiás. Oké? Nem tud visszajönni a messiás, mert Jézusnak az az ígéret, hogy visszatér. És csak akkor tér vissza, hogyha a zsidók hívják. Oké. De nézzük még két dolgot, és rátérünk Jézusra, és kicsit gyorsítok, már nem, szerintem egy 20 perc, annyi még megy. Van még időnk? Köszönöm. Figyeljetek, a két régészeti lelet, minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy az Ószövetséget Jézus Krisztus előtt írták. Minden profécia, ami Jézusról beszél, az ő élete előtt minimum 100 évvel lejegyzésre került. Ez a minimum, mert van olyan, amelyik 1000 évvel előre szól. Ez azért fontos, tudod, mert sokan azt mondják, hogy utólag írták a proféciákat. Az egyik a Septuaginta, ami az Ószövetség görögre való fordítása. A Septuaginta 70-et jelent, második Ptolemaiosz Krisztus előtt 250-ben rendelte el az Ószövetségnek a görögre fordítását, hogy meglegyen az alexandriai nagykönyvtárban. És 70 zsidó tudós, a 12 zsidó törzsből fordította le 70 nap alatt. Azt mondja, hogy 72 nap alatt. És a Septuaginta, ami Krisztus előtt 250-ben keletkezett, tartalmazza az összes ószövetségi könyvet, amit ma ismerünk, az összes proféciával együtt, az összes Krisztusról szóló proféciával együtt. Ez történelmileg igaz volt, majd néz utána. De van még egy, a holtengeri tekercsek, vagy a kumráni tekercsek, ha úgy tetszik, a Krisztus előtti első századból valók, ugyanez a helyzet velük. Tudod, minden ószövetségi könyvet tartalmaz, kivéve Eszter könyvét. De a profétai könyvek mind ott vannak, és itt jön a lényeg, hogy a Krisztusról szóló 330 proféciát tartalmazzák. Egy férfiról előremutató jövendőlések teljes részletessége. De, és itt van ő, tudod, Jézus Krisztusnak a személye. Ha kiejted ezt a szót, tudod, befellegzik a társalgásnak. Vagy komolytalanná válsz. Vagy azt mondják, hogy hát igen, egy jó tanító volt, azért hagyjuk ezt. De nézzük, hogy mit mondott Isten, vagy mit mondott Jézus Krisztus János 14.6-ban. Tudod, beszéltünk arról, hogy az Ószövetség hiteles, és az előző előadásban beszélek el, úgyhogy most nem szeretnék kitérni rá, hogy messze menőkig a leghitelesebb ókori iratnak tekinthető, és figyeljetek, szemtanúk írták az evangéliumokat. János 14.6, mondanék Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 13-ban Jézus úrnak mondja magát, ti engem így hívtok, mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Az úr az új szövetségben, az eredeti görögben Kyriosz, teljhatalmú úr, tulajdonos. Ő elismeri magát, mint Isten. Jézus elvárta az Istennek való imádatot. Elfogadta és elvárta. És azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, az látta az Atyát. Ezek nagyon súlyos kijelentések. Azt mondta, hogy ő Isten. És hogy azt mondta továbbá, hogy az egész Ószövetség őróla beszél. Azért ez is elég merész. Megpróbálják emberek elválasztani az Ószövetség Istenét az új szövetség Istenétől. Ugye nem fog menni. Nem fog menni, mert az egész egyetlen személyre van kihegyezve. Az egész Ószövetség Jézus Krisztusnak az eljövetelét készíti elő. Nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek. És figyelj, János evangéliuma egy meglepő dologgal kezdődik, ugye? Máténál és Lukácsnál látunk két családfát. Az egyik Jézusé, az egyik Józsefé, a másik Máriáé. És van még egy családfa János evangéliumában. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Jézus Krisztus neve az ige, a logosz, az egyik neve az osz, vagy az új szövetségben. János azt mondja, hogy Jézus a mindenható Isten, hogy ő teremtett mindent. És ez problémát jelent nekünk. Tudod, nekem is problémát jelentett, ha nézed, és esetleg tudod, fel vagy háborodva, hogy lehet az, hogy az az Isten, aki mindannyiunknak az ura és teremtője, egyszer csak eljön emberként. Hogy tehet olyat, hogy meghal, érted? Tudod, hogy élhet egy ilyen alázatos életet Isten? És azt hiszem, nagy bajban lennénk, ha Istennek nem ilyen lenne a jelleme. Nagy bajban lennénk, ha nem ilyen lenne a jelleme. Tudjátok, hogy mit érdemelnénk? Csak tudod, nem azt kapjuk, amit érdemelnénk. És ez zavar bejt bennünket. A világban mindig azt kapod, amit érdemelsz. Megfigyelted? Tudod, próbáld ki a házastársaddal, vagy próbáld ki a munkahelyeden, vagy a barátoddal szemben. Tudod, szeretlek, mert te is szeretsz. Nem szeretlek, mert beszéltél a hátam mögött. Ha Istennek ilyen lenne a jelleme, végünk lenne. Tudod, valaki azt mondta, hogy a kegyelem nem fair. Szerencsére. A kegyelem nem fair. És hogy is, de erre majd a végén visszatérünk. Tehát a Biblia, és nem tudod másképp értelmezni, könyörgök. Nem tudod kimagyarázni. A Biblia arról beszél, hogy Isten eljött személyesen. Az egész Ószövetség erről beszél. Itt van a... Tudod. És... Tudod, ha Jézus igazat beszél, és itt van a reménységünk, akkor ő a reményünk. Ha Jézus az, akinek mondta magát, akkor minden rendben van. Ne azért drukkolj, hogy ne legyen igaz a Biblia. Mert figyelj, ha te azért szorítasz, hogy Isten ne, hogy tudod, hogy az ateizmus igaz, akkor csak egy őrültséget csinálsz. Akkor reménytelen az életed. Akkor miért tanulsz, miért törekszel, miért akarsz jó kapcsolatokat, miért építesz házat, tudod? Miért? Mindentől el kell búcsúznod. Miért vannak a jó cselekedeteid, tudod, amiről beszéltünk, akkor tudod, akkor őrült vagy, ha jót cselekszel. Akkor nem a filozófiádnak megfelelően élsz. Az erkölcs, az gátolja az evolúciót, ezt érted? Akkor, ha igaz lenne az evolúció, nem kéne dolgoznod, hanem meg kéne ölnöd más embert a pénzért. Meg az ételért. Az erősebb túlélése dominál. Ne próbálj jó ember lenni. Fölösleges. Oké, és akkor nézzük meg, hogy Jézus mit mond az Ószövetségről. Ezért támadták a legjobban János evangéliumát, mert János mind a négy evangélista más szemszögből mutatja be Jézust. És János Istenként mutatja be az isteni természetét. És milyen fura, hogy Istennek van humorérzéke, hogy a legrégebbi kézirat töredék János evangéliumából való, amit annyira támadtak, hogy ez nem lehet eredeti. És most a legújabb kutatások már a Krisztus utáni 70-es évekre teszik azt a másolatot a szemtanúk korába. Oké, János 5.39-ben. Csak azért szeretném ezeket megnézni, mert egyszerűen a világ hazudik arról, hogy ki volt Jézus Krisztus, és hogy ő miket mondott. Egyszerűen hazudnak nekünk, mert ennek a világnak a jogos uralkodója Sátán. Vannak összeesküvés elméletek, mindenki látja a háttérhatalmat, de mindenki csak eddig megy, és ez egyfajta korlátoltság. A háttérhatalom mögött a bukott angyal áll, minden hatalmával. És a démoni hadseregével, az angyalok egyharmadával, aki követte őt a lázadásában. Figyelj, Sátán irányítja a földet. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert mi hatalmaztuk fel rá. Azért, mert nekünk nem kell Isten. Tudod, azért, mert én mondom azt, hogy Isten nem is létezik. Meg, hogy igazság nincs. Meg, hogy nincs jó és rossz. Ezt mind mi állítjuk, tudod. És Isten azt mondja, hogy szabad akaratod van. És figyeljetek, végig engedi Isten ezt az egészet. Végig engedi. Hadd menjen a végéig. De van belőle kiszállás, mert azt mondja, hogy ha te egyénileg úgy döntesz, hogy szeretnél engem, tudod, akkor csak kiveszlek. Akkor nyersz egy új életet, van egy reményed. És tudod, ha meg is halsz, tudod, nem jelent számodra igazán semmit, mert velem leszel. Tudod, állítsátok meg a világot, mert ki akarok szállni. Van ez a mondás. Itt a lehetőség, ki tudsz szállni. Ez a reménységünk, ha igaz. A János 5.39, és ezt Jézus mondja a zsidóknak, a papoknak, az a tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Az írások az Ószövetségnek a könyvei. Azt mondja Jézus, figyelj, ezek rólam beszélnek, fiúk. És folytatja, mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Azt hiszem, ez nagyon-nagyon világos. És még több helyen is mondja. És nézzük meg a proféciákat. És itt most segítségül hívom ezt a nagy könyvet. Nézd meg ezt a könyvet. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Bizonyítékok a keresztény hit mellett. Ez egy 800 oldalas könyv. Tudod, vigyázz, ne a felső polcra tedd, mert ha leesik, agyonüthet. Figyelj, ez egy elenyésző morzsa az Isten mellett szóló bizonyítékok között. Jó, csak ezt azért hívom segítségül, hogy gyorsabban haladjunk, mert különben lapozgatnom kéne a Bibliában. És megnézzük a proféciákat, hogy mennyire lehet ezeket komolyan venni. Tudod, annyi minden menne, mond a kering. Megint iszom. Oké. Tehát az állításunk az, hogy Isten gyermekként érkezett a földre. A Biblia azt mondja, hogy ez így történt. Nézzük meg, hogy mit mond erről Ézsaiás próféta a Krisztus születése előtt a 6-700-ból. 6-700 évvel előtt. Ézsaiás 9-6-ban találjátok, és ezt véletlenül tudom kívülről, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Tudod, ha Jehova tanúja vagy, és nem akarod elismerni Jézus Krisztust Istennek, akkor kérlek, olvasd el ezt a proféciát. Oké, ő Isten. Meg fog születni Isten gyermekként. De azt várnánk, hogyha Isten megszületik gyermekként, akkor valami csodálatos módon jöjjön közénk, nem? Valami Istenhez nem illik akármilyen megérkezés. És ő egyedileg lép be a történelembe. Úgy születik meg, ahogy se előtte, se utána soha senki. Egy szűznőtől. Mit mond erről Ézsaiás 7.14? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. A fiatal nő a héberben, azt hiszem Almach nevű szó, az jegyben járó nőt jelent, szűznőt. Az Immanuel pedig azt jelenti, hogy velünk az Isten, hogy Immanuelnek fogják elnevezni. Tehát egy szűznőtől születik Jézus, és a Talmud, a zsidóknak az irata, ami Krisztus ellenes irat, a zsidók gyűlölték Jézust. A Talmud is tanúsíthatja, hogy valami nem volt rendben a Jézus születése körül, mert buta módon elkezdték megmagyarázni. Azt mondták, hogy egy római katonától született, hogy nem természetes, nem József az apja. De az evangéliumok azt mondják, hogy mindenki tudta, hogy József az apja egy értelemben. Tudod, a Talmud is beszél róla, hogy a születésével kapcsolatban baj volt. Jó, Mikás 5.1 azt mondja, hogy Betlehemben fog megszületni a Messiás. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Itt van információnk arról, hogy Isten gyermekként születik, hogy szűznőtől születik, hogy Betlehemben fog megszületni. Nézzük tovább. Egy hírnök fogja megelőzni őt. És ez nekem nagyon tetszik. Ez hol van? Malakiás 3.1-ben. Szintén ószövetségi proféta, jóval Jézus Krisztus születése előtt. És itt ez a profécia több mindenről is szól. Malakiás 3.1. Íme elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. Azt mondja, íme elküldöm az én követemet, és ez Keresztelő Jánosról beszél, aki Jézus Krisztus előtt jött el. Azt mondja, hogy eljön az ő templomába az Úr. Jézus Krisztus bement a Szentek Szentjébe. Ott volt a templomban, tudjátok. És nagyon érdekes, hogy ez behatárolja a Messiásnak a személyét. Mert a templomnak állnia kellett még, amíg megérkezett a Messiás. És mi történik 70-ben, egy olyan 37 évvel Krisztus után? Lerombolják a templomot. A Messiás vagy addig eljött, vagy egyáltalán nem jött el. És tudjátok, hogy mit mondanak a zsidók? Hogy a Messiás nem jött el. De nem tiszta a lelkiismeretük. Ha zsidóként hallgatod ezt, akkor csak tud, hogy én is az vagyok. Oké? Tehát azért jó, és tudom, hogy most azt fogod mondani, hogy az apám családjának az ága az nem számít, de tévedsz. Olvasd el az írást. Én is zsidó ember vagyok, de magyarnak vallom magam. Nincs ezzel semmi probléma. De vizsgáld meg a lelkiismeretedet, tudod, vagy beszélj egy rabbival, hogy miért nem olvassák fel a zsidók az Ézsaiás 53. fejezetét, amit fel fogunk olvasni, és a Zsoltárok 22-t miért nem olvassák fel a zsinagógákban. Mert annyira egyértelműen mutat, hogy arra, hogy Jézus Krisztus volt a Messiás. És hogy azt állítják a mai napig, benne van az imádságos könyvükben, hogy hiszünk a Messiásban, és várjuk őt. És hogy tudjuk, hogy késik, de várjuk, hogy milyen abszurd kijelentés, hogy Isten késik. Tudod, nem késik, lemaradtál róla. több mint 2000 vagy 2000 évvel ezelőtt itt járt közöttünk. Lerombolták a templomot, tudod, már nem tud eljönni. Vagy eljött addig, vagy nem jött el. Ez behatárolja, nagyon érdekes. Aztán csodákat fog tenni. Azért Istentől elvárható, hogy csodákat tegyen, igaz? Ha itt jár a Földön. És erről beszéltünk a múlt alkalommal, de azért nézzük meg, hogy miféle csodákat fog tenni. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szalvas, és újjong a néma nyelve. És a beteljesedés, ugye, Ézsaiás 35:5 és 6, tudod, a Jézus meggyógyított beteg embereket, a néma embert, ördögöket üzött emberekből, csodákat tett, a vizen járt, és figyeljetek, ezeket tisztességes emberek jegyezték le, a tisztességes szemtanúk, az apostolok. Ki merné azt mondani, hogy ezek hazug emberek voltak, amikor az egész életüket feltették a Jézus Krisztus nevének a hirdetésére, hogy ez a szemtanú korábban íródott. Nincs a Bibliának B változata, nincsen cáfolata a Bibliának, senki sem merte megcáfolni, mindenki előtt nyilvánvaló volt, amikor Jézus oda ment Mátéhoz, a vámszedőhöz, akit még akkor Lévinek hívtak. Ja, ez a másik botrány, figyeljetek, az első keresztények mind zsidók voltak. Mind. Az első 8 évben a keresztények mind zsidók voltak. Mind. Ez egy zsidó szekta, a kereszténység. Ez egy zsidó szekta. És itt a botrány, hogy amikor Isten eljött, ő is az volt. Sajnálom. És amikor Jézus megállt a vámszedő asztalán, a Lévi azt mondta, gyere és kövess engem. És azt olvassuk az evangéliumunkban, hogy ott hagyott mindent, a váltópénzt, a ruhát, mindent ott hagyott, és ment Jézus után Lévi, akiből Máté apostol lett. Ugyan miért csinált volna ilyet? Tudjátok, hogy miért? Mert köztudomású volt, hogy ez a rabbi, ez a Jézus, ez a szegény tanító, ez csodákat tesz. Hogy úgy beszél, mint addig soha senki. Hogy tudod, hogy emberek ezrei követik, hogy ahol kiköt a kis hajójával a Genezáreti tóba, oda özönlenek az emberek hozzá, hogy mindenki őt akarja hallani, és gyűlölték a zsidó vezetők ezért Jézust. Csak gyűlölték, tudod. Egy csodákat tett, és senki nem tudta tagadni. Majd itt Józsefus Fláviusztól fogok valamit felolvasni a zsidó történetírótól. Jó, azt majd később. Oké. Aztán Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Tudjátok, ez is történelmileg igaz volt. Örvény nagyon Sion, ja, Zakariás proféta, Zakariás 9:9-ben előre megmondja ő is. Örvény nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Jézus elküldött egy szamarat, és nem választotta el a csikójától, hanem mind a kettőt hozta, hogy ne tudnék, egy ilyen érzelmi törés ne legyen az állatokban, emiatt az elválasztás miatt még erre is figyelt, és hozta, és ráült a szamár csikóra. És a szamár az alázat jelképe. Ha az Ószövetségben valaki szamáron ült, tudod, egy uralkodó, akkor az megalázta magát. Akkor mutatta, hogy én megadom magam. Tudod, hogy nem akarok semmit. Tudod, milyen érdekes, hogy szamáron ül, és a második eljövetelénél viszont fehér lovon fog jönni, hogy ott uralkodóként fog beérkezni, ugyanazon a kapun, amin tudod, 1000 évekkel előtte Szamáról jött be. Ez nagyon érdekes, hogy egy alázatos uralkodó érkezett. Aztán Zsoltárok 1000 évvel Krisztus előtt elmondja, hogy el fogják árulni Krisztust. Ezt megnézzük. Zsoltárok 41:10 beszél Júdás árulásáról, és nagyon érdekes, hogy a Zsoltárok egyes szám első személyben beszél, mintha Isten írta volna, mivel ő írta. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Tudjuk, hogy Júdás az utolsó vacsorán együtt evett Jézus, és egyébként sok alkalommal, csak ez képszerű, és elárulta Jézus Krisztust. Tudod, Júdás evangéliuma, Júdás csak jót tett Jézussal, mondják az emberek, hogy azért árult el, mert ez szükségszerű volt, és Jézus buzdította erre. Kérlek, olvasd el az evangéliumokat. Júdás lopott a tanítványok pénzéből. Tudod, Júdásnak bűntudata volt az árulása miatt. hogy felkötötte magát, hogy visszadobta a vérdíjat a templomba, amiről egyébként mindjárt olvassunk, mert ez is meg van profétálva. Hogy Júdás felakasztotta magát, hogyha ő Jézus utasítását követte volna, akkor ezt nem tette volna. Oké? Okay? Tehát hazugság, amit a Júdás evangéliuma mond. És itt van Júdás árulásáról tovább. A 30 ezüstpénz. Zakariás 11-12-ben, akkor ezt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet, 30 ezüstöt. És tudod, 30 ezüstöt kapott Júdás az árulásért. És utána mit tett? Olvassuk el, hogy mit ír Zakariás próféta. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odadobtam az úrházának a kincsei közé. Nem tudom, Zakariás azt hiszem, az ő is 4-500 évvel élt az események bekövetkezte előtt, és csak azt írta le, hogy ahogy Júdás visszadobta a templomba 30 ezüstöt, amit, tudod, mert szégyelte magát, mert vádolta a lelkiismerete, mert vétkezett az Úr ellen. És a papok fogták a 30 ezüstöt, nem tették a templom kincsei közé, azt mondták, hogy vér tapad hozzá, nem tehetjük, és megvásároltak az árából egy mezőt, a fazekas mezőjét, és az egy temető lett az idegenek részére. Vevém azért a 30 ezüst pénzt, és vetém az Úrnak házába a fazekas elé. A fazekas mezőjét vették meg belőle. Oké, ez megvolt. És Zsoltárok 22.17, egy csomó mindent lehetne még olvasni, de most... Azt mondja, hogy még Ézsaiás 56-os fejezetében hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalászkodás és köbdösés elől. Ez Jézust, ahogy kínozták, hogy kitépték a szakállat, hogy összezúzták az arcát. Nézzetek meg a passiót, mindig ezt szoktam mondani. Pont az történt Jézus Krisztussal. Az evangéliumok alapján készítettem el Gibson. Ja, csak így mondom, hogy a színész, a Jim Caviezel azóta nem kap komoly szerepet Hollywoodban. Mert eljátszott a Jézus Krisztus. Most valami sorozatban azt hiszem újra elővették, de azt hiszem 10 éve igazán, nem tudom mikor készült a passió, valahogy úgy azóta, tudod, csak egy szünet van, mert elmerte játszani Jézust. És ő ezt tudta előre, Mel Gibson mondta, hogy úgy vállald el, hogy nem fogsz szerepet kapni, és mondta, hogy figyelj, nem érdekel, ezt nem hagyhatom ki. Oké? És Zsoltárok 22.17, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Ennek az az érdekessége, hogy ez 1000 évvel a keresztre feszítés előtt íródott, és akkor még nem is létezett a büntetésnek ez a formája, a keresztre feszítés. Nem volt. Oké. Azt mondja, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Két lator közé feszítették meg. Ézsaiás 53-ból volt az idézet. És itt van a legelképesztőbb, ami tudod, végfut rajtam a hideg, ez a profécia, ez óriási. Szintén 1000 évvel a keresztre feszítésével. Zsoltárok 22.19. Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. És ez történt. A katonák, mivel egybeszövött volt Jézus Krisztus ruhája, azt mondták, hogy ne vágjuk el, mert nagy az értéke, inkább vessünk sorsot, hogy kié legyen. 1000 évvel a megtörtént előtt le van írva. Erre Krisztusnak nem lehetett semmiféle hatása. Ez őrület. Úgy értem, fel kéne, hogy ugorj az asztaltól, és azt kérdezd, hogy mit tegyek, hogy tudod, hogy keresztény legyek. Hogy mennyire fontosak a tények, hogy össze tud rakni a tényeket. Hogy ne hagyd, hogy befolyásoljanak emberek, hanem menj vissza ehhez a forráshoz, hogy nézd meg, hogy ez miért hiteles ez a könyv, és hogyha hiteles, akkor ez mit jelent rád nézve? Figyelj, ez a legjobb hír, amit csak kaphattál. Ez a legjobb hír. Ha 5 milliárd, jön egy levél, hogy 5 milliárdot utaltak át a számládra, tudod, vagy itt van ez, hogy eljött Isten és meghalt helyetted, és kifizette a nyomorult bűneidet. És aztán azt mondja, hogy olyan igaz vagy, amilyen én vagyok. Ezt érted? Nem csak az, hogy megkegyelmezett neked. Nem csak az, hogy elnézett bizonyos dolgokat, hanem azt mondta, hogy figyelj, amennyire, és ezt szeretném kihangsúlyozni, amennyire én igaz vagyok, annyira vagy igaz te is. Erről szól ez a könyv. És ezt tudod, mit jelent? Hogy tökéletes vagy Isten előtt. Hogy tökéletes vagy. És ez most teológiai dolog, ebben nem menjünk bele, tudod? De erről Sanyi rengeteget beszél. Ha ez igaz, ha tökéletes vagy, akkor elhárult az akadály annak, hogy a mennybe menj, és hogy örök életed legyen, és soha ne legyen vége az életednek, és ne egy ilyen minőségű életet képzelj el. Erről beszél a Biblia. Tudod, ez egy ámulatos hely. Az ördög a mennyet úgy írja le, hogy a felhőkön lóbálod a lábad, és ott unatkozni fogunk, meg hárfázunk. Tudod, ez nem igaz. Tudod, egy nagyon tevékeny hely lesz, egy új testet kapsz, egy olyat, amilyen Jézus Krisztusé volt a feltámadás után. Hogy az evangéliumok beszélnek róla, hogy falon keresztül ment be, hogy itt eltűnt, ott megjelent, aztán elrepült a mennyben. Tudod, Superman egy retardált napköz is lesz hozzád képest. Tudod, egy test, ami nem sérül meg, egy test, ami nem öregszik meg, amire nem érvényesek a fizika törvényei. Tudod, a Superman filmek, a szuperhős filmek, ott van a vágyunk, hogy mindaz a miénk legyen, tudod, de semmi a Biblia ígéretéhez képest. Semmi. Nincs ekkora ígéret, nem találsz ekkora ígéretet. Ez az örökségünk. Tudod, ha ez igaz, de ezt neked kell eldöntened, ezt most csak mi mondjuk. És akartam beszélni a feltámadás bizonyítékairól, de nem fogok, mert már nincs rá idő. Nem, Petya, mert nem akarom elhúzni, csak egy utolsó gondolatot engedjetek meg. Hogyha Jézus Krisztus feltámadt a halálból, az azt jelenti, hogy ma is él. És hogyha ma is él, és tényleg ilyen a jelleme, amilyen a Bibliában van, akkor az azt jelenti, hogy feltétel nélkül szeret téged. És mi erre vágyunk, hogy feltétel nélkül szeressenek bennünket. Ki tudod, elfáradtam a cselekedet programjaimban. Elfáradtam, hogy megpróbálok szeretni, és nem megy. Elfáradtam abban, hogy nem szeretnek úgy engem igazán, ahogy én szeretném. Hogy mindig megítélnek, hogy tudod, hogy... De hogyha Jézus él, akkor ő azt mondja, hogy szeretlek, úgy, ahogy vagy. Ezért jöttem el, hogy kifizessem helyetted a tartozásodat. Egy olyan tartozást, amit te soha nem tudnál kifizetni. Esélytelen vagy. A Biblia azt mondja, hogy esélytelen vagy. De azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És ez az ígéret a miénk. Amikor Péter apostol megtagadta őt háromszor, káromkodva megtagadta Jézust, mert féltette az életét. Amikor mondták neki, hogy te azzal a názáreti tanítóval voltál, és nem is ismerem. És káromkodott. És figyeljetek, a feltámadás után, mert Jézus 40 napig járt kelt Jeruzsálem környéken a feltámadás után, és több mint 500-an tanúsítják. Számoljátok ki, ha csak 5 perc tanúvallomás van mindenkitől, az mit jelent egy kihallgatáskor. Figyeljetek, a tanítványoknak megjelent, és Tamás elismerte, azt mondta, hogy én Uram és én Istenem, itt van benne. És Péter, amikor találkozott a feltámadt Jézus Krisztussal, miután háromszor megtagadta őt, tudod, Jézus mit mondott neki? Tudod, hogy Péter, szeretsz engem? És Péternek, tudod, fájt, hogy megtagadta Jézust, és azt mondta, hogy szeretlek. De a görögben 4 szó van a szeretetre, és Jézus megkérdezte, hogy úgy szeretsz engem, mint ahogy én téged. Agapé? Péter, agapé? És ő nem ezzel a szóval válaszolt, hanem baráti szeretettel. Azt mondta, én fileó téged. Hogy én csak baráti szeretetre vagyok képes irántad. Tudod? És Jézus megkérdezte még egyszer, szeretsz engem, Péter? Tudod, és Péter azt mondta, hogy szeretlek, de nem tökéletesen, sajnos. Hogy... És harmadszor is megkérdezte Jézus, szeretsz engem? És Péter azt mondta, ennyire vagyok képes, csak ennyire tudlak szeretni. Csak ennyire. És Jézus azt mondta, hogy erre a kősziklára építem fel az egyházamat. De jó ég. Akkor, tudod, háromszor tagadta meg, és háromszor kérdezte meg Jézus, hogy helyreállítsa a lelkét. Tudod, hogy elvegy az önvágyját, és utána kősziklának nevezi. Tudod, erre a kősziklára. És tudod, nem azt mondta neki, hogy te micsoda ember vagy. Megtagadtál engem, 3 évig velem voltál. Láttad a csodákat, ismersz engem, tudod, hogy ki vagyok. És mégis megtagadtál. De Isten nem ilyen. Tudod, ha Isten feltétel nélkül szeret, és szerette Pétert, és azt mondta, hogy semmi baj, szeretlek. Csak menjünk tovább együtt. És halacsított nekik a parton. Pedig már rég menniük kellett volna, hirdetni az evangéliumot. csak nem hitték, hogy Jézus feltámad, és mindenki elhagyta őt. Tudod? És erre hív minket Jézus, hogy kövessük őt. Ugyan ki mást követnék? Egy elnököt? Vagy lehet egy miniszterelnök bármilyen jó, nem politizálunk. De ki igazán méltó arra, hogy kövessük? Szerintem a Teremtő Isten, aki meghalt értem. Úgyhogy az, nem tudom, hogy mit gondolsz ezek után, de ha szeretnéd, hogy Jézus kegyelme rád is igaz legyen, mert a kegyelmet sajnos el kell fogadni. Nem üdvözül mindenki magától értetődően, és ez a szabad akaratunk miatt van így, hogy nemet mondhass. Hogy nemet mondhass. Beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta, hogy így nem kell a kegyelem. Így ez nekem megalázó, hogy Isten dolgozott meg érte, én akarom elérni. Ahogy Sanyi szoktam mondani, sok sikert. Nem fog sikerülni. Sokan nem akarnak ezzel az Istennel a közösségben lenni. Főleg nem örökké. De én azt mondom, hogy sosem talán, én ismerem őt, Jézus Krisztus. Tanúsíthatom, hogy tényleg feltámadt. Mondhatom, hogy tényleg él. És tényleg mondhatom, hogy kezdem őt megismerni. És egy végtelen Istent végtelen idő alatt sem fogunk megismerni. De amennyit látok belőle, az ámulatos, az térdre kényszerít, az, tudod, az könnyeket csal a szemembe, az valami hihetetlen, hogy ő milyen. Nem is álmodtál róla. Ha szeretnél csatlakozni az ő csapatához, akkor csak egy imával megteheted. Semmi extra. Nem kell első áldozni, úgy sincs benne a Bibliába, vérmálkoznod se kell, az sincs benne. Gyerekkeresség nem ment meg, az sincs benne. Nem ment meg semmi sem, csak egy őszinte, szabad akaratú döntés. És most megint imádkozni fogunk. Szeretném ezzel bezárni, egy imával, úgy, ahogy kezdtük. És tudnod kell, hogyha ezt az imát elmondod, és nem a szavait fognak üdvözíteni, nem a szavait fognak megmenteni, hanem a döntés a szívedben. Ha ezt elmondod, örök életed van. Nem a halálod után, hanem ebben a pillanatban kapod az örök életet. Hiszem 65 dolog történik abban a pillanatban, hogy elfogadod Jézus Krisztus, de most, ha megöltök, se tudom elsorolni. 95 fiatal... Neked kéne beszélni. Köszönöm szépen. Tényleg 95 dolog történik. Én azt tudom mondani, hogy néhány év kereszténység után, hogy életem legjobb döntése volt. Úgyhogy kérlek, hogyha úgy gondolod, szabad vagy rá, imádkozz velem, akár hangosan, akár magadban, és az örök élet érvényes rád, a bűnbocsánattal együtt. És csak annyi, hogy nem leszel tökéletes ember, ne várd azt, hogy minden azonnal megváltozik. A következő történik, amikor elfogadod Jézus Krisztust, megváltódnak. Egy új ember születik benned. Jézus nem farigcsálni szeretne téged, hanem lecserélni, adni egy vadonatúj életet. És egy új ember születik benned, aki Isten szerint való, tökéletes, aki nem tud hibázni, aki háborúban fog állni a régi természeteddel. Erre készülj fel. Háború. Tudod, de nagyszerű dolog, amikor a régi természetem azt mondja, hogy ezt meg akarom tenni, és tudod, felerősödött lelkiismeret, szóval, hogy ne tedd meg. És ha megteszem, akkor az nagyon-nagyon gáz, tudod, és már nem akarom újra elkövetni. De ha elbukunk, 1 János 1.9, ha megvallod, akkor ő hű és igaz, és megtisztít minden hamisságtól. Hogy amikor meghalsz, ez a régi embered, ez a nyomorult, aki minden szenvedésedet okozta, ez ott fog porladni a földben. Az új embered, aki megszületett, ez pedig, aki tökéletes, aki Isten szerint való, ez pedig megy a mennybe és él örökké. És amikor a második eljövetel megtörténik, akkor minden hívő új testet fog kapni, ez az ígéret. Oké? Tehát tudjuk, hogy mi történik velünk a halálunk után, tudjuk, hogy egész biztosan hová kerülünk, nem hagy bizonytalanságban a Biblia, és igazán egy imára vagy tőle, úgyhogy ha gondolod, akkor kérlek. Drága Jézus, hát a bizonyítékok azt mutatják, hogy te tényleg az vagy, akinek mondod magad. És tudod, mi olyan furán éljük az életünket, hogy Jézus, hogy szeretnénk követni a saját elképzelésünket, még akkor is, hogyha az nem a valóság. Hogy te mutatsz egy olyan valóságot, ami, amiről álmodni sem mernénk, de mégsem azt választjuk, és ez egy rejtély, hogy hogy lehet. És kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Bűnösök vagyunk. Bűnös vagyok, Jézus. Nélküled éltem eddig az életemet. Ezért vagyok bűnös. És kérlek, hogy tégy csodát velem, és költözz a szívembe. És tudom, megértettem az értelmemmel, hogy meghaltál értem a kereszten. Hogy helyettem fizettél. Hogy helyettem lettél bűnöző. Hogy helyettem lettél bűnös, és te hordoztál mindent, mint Isten. Köszönöm a kegyelmedet, elfogadom. És szeretném az örök életet. És költözz a szívembe, változtasd meg az életemet, és ha majd meghalok, akkor kérlek, vigyél az örökké valóságba. Egy ilyen Isten, egy ilyen jellemű Istennel szeretnék élni. Köszönöm. Köszönöm, Jézus. Te nevedben imádkoztam. Ámen. És az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen. És köszönöm szépen a türelmeteket. Hú, jól elment az idő. Ha gondoljátok, el vagyunk bocsájtva, ha van kérdés, vagy valakinek gondolata, akkor...